Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Makrogazdasági témával folytatjuk a mai prémium kategóriát. Itt van velünk a stúdióban Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum igazgatója. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
A hét az bővelkedett eseményekben, elég, hogyha csak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek a kamatdöntő ülésére gondolunk. Mi történt itt, és milyen hatásokat vársz tőle?
Ami nagyon érdekes volt, az az, hogy az elemzői kar az egy mérsékeltebb kamatcsökkentést várt a Fedtől, míg a piaci várakozások azok különösen a döntés előtti néhány napban eléggé bedurvultak, 50 bázispontot várta a piac az árazások alapján. Mi is inkább a 25 bázispontos tábort erősítettük, persze láttuk, hogy mi van a piacon, de volt egy olyan fajta gondolatunk, hogy esetleg, hogyha a Fed 50-nel vág, ami meg is történt, az lehet, hogy egy kicsit meg fogja ijeszteni a piaci szereplőket, hogy húha, hát a Fed is ennyi rosszul látja a gazdaság helyzetét, akkor ott lehet egy kisebb probléma. Ott tudta a Fed ezt úgymond megoldani, hogy nyilván nem csak egy kamatdöntés volt most, hanem volt egy új dot plot, ez ugye a Fed kamatdöntőknek a saját maguktól vett várakozása, illetve új előrejelzéseket is közzétett a Fed, és így együtt nézve az egész eseményt, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért nem kavart akkora port, mert azért a Fed azt az üzenetet közvetítette, és az előrejelzéseiből is ez jön le, hogy recesszió azért nem lesz. Látjuk, hogy gyengül a munkaerőpiac, de mondjuk néhány tizeddel vették följebb a munkanélküliségi rátát idei évben 4,4%, ami azért nem egy nagyon magas szint. Ugye az inflációt néhány tizeddel vették le a következő egy-két évre, tehát hogy ha a teljességét nézzük az információknak, összességében egy ilyen elég kiegyensúlyozott dolog jött ki belőle, úgyhogy az 50 bázispontos vágás végül nem puffant akkorát, mint elsőre gondoltuk volna.
Ha már a jegybankoknál tartunk, akkor a héten több más jegybank is ülésezett. Az angol jegybank változatlanul hagyta a kamatokat, ugyanígy tett a japán jegybank, illetve a dél-afrikai is. Mi várható a jövőben, hogy szűkülni fog-e az Egyesült Államok és más országok közötti kamatkülönbözet, vagy rá lesznek-e kényszerítve vajon a világ jegybankjai, hogy lekövessék az amerikai Fed kamatpolitikáját, illetve milyen tovagyűrűző hatásai lehetnek a kamatszpredek esetleges változásának a devizapiacokon?
Én azt gondolom, hogy akik mentek az elmúlt években a globális trenddel, azaz akik emelgették a kamatokat, és ugye említetted a japán jegybankot, ott nem ezt lehetett látni, az egy külön történet, de akik követték a Fedet, ott azért azt gondolom, hogy idővel ugyancsak elindul egyfajta kamatcsökkentés. Ennek az oka szerintem elég egyszerű, ha belegondolunk, az amerikai kamatok, a dollár kamatok esnek, akkor azért az amerikai dollár gyengül ezekhez a devizákhoz képest, ezek a devizák erősödhetnek, különösen a feltörekvő piaci devizák, és akkor ez tovább hűteti a monetáris kondíciókat önmagában, tehát ilyenkor több tér nyílik kamatot csökkenteni, és ugye, hogyha hűlnek a monetáris kondíciók, és csökkennek az inflációs kilátások, akkor egy bankok tudnak kamatot csökkenteni. Tehát tud egy ilyen hatás kialakulni, viszont a japán jegybankot említve ott, hogy teljesen más helyzet van, hiszen ott ugye nagyon-nagyon sokáig nulla kamat környezet volt, ugye most kezdődött el az emelés egyáltalán, tehát teljesen aszinkronban van azzal, ami a világ többi részén nagyjából történik. Azért itt is lehet hatása ennek a dolognak, hogy a Fed jobban vág, mint mondjuk egy-két hónappal ezelőtt azt várni lehetett, mert ugye ilyenkor a japán jegybankon talán kisebb a nyomás arra vonatkozóan, hogy emelgessen tovább. De azért valószínűleg emelni fog, tehát ugye ott most 25 bázispont az irányadó kamat, tehát valószínűleg évvégén még esetleg beleemelhetnek talán 10 bázispontot, de ott meg ugye amiatt kell óvatosnak lenniük, hogy mi lesz a japán jennel, ugye láttuk augusztusban azt a néhány napig tartó piaci felfordulást. Ott egy teljesen más szituáció van, de a jegybankok többsége szerintem tudja követni idővel a Fednek a mozgását, és ugye az LKB meg is előzte a Fedet, tehát ott már előbb elkezdődött a kamatcsökkentés.
A hazai gazdaság az leginkább mégiscsak a kontinensünk az Európához van kapcsolva. Hogy néznek ki itt a növekedési kilátások? Mire lehet számítani a következő időszakban?
Kiemelt tekintettel Európára nézve nincsen túl sok jó hír, különösen, hogyha mondjuk a magyar gazdaság szempontjából nézzük a dolgokat. Az látszik Európában, hogy Ellentétben mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti helyzettel, amikor ugye azt lehetett mondani, hogy az északi gazdaságok, különösen Németország húzza Európa szekerét, és akkor ugye volt ez a PIX-nek nevezett országcsoport, akik küszködtek, szenvedtek, nem volt növekedés. Most kb. Ennek a fordítottját látjuk, tehát a német gazdaság nagyon küzd, ehhez képest Spanyolország köszöni rendben van, a franciák azért nem nőnek ennyire, de azért ők is sokkal jobban néznek ki, mint Németország. Sőt, még az olaszok is jobban néznek ki, mint Németország jelenleg. Az a probléma, hogy az ipari blokk, ami Németországban van, az nagyon-nagyon küszködik. Ugye itt az elmúlt években volt egy komoly energiaáremelkedést, én azt gondolom, hogy voltak gazdaságpolitikai hibák azzal kapcsolatban, hogy az energiaellátás az hogy működik Németországban, ugye nagyon drága lett az energia, és ez nem csak az orosz-ukrán háború miatt van egyébként, ugye a németek bezártak atomerőműveket is, tehát kicsit maguk alatt vágták a fát, és hát a német, különösen az autóipar elég így lemaradt erről az elektrifikációs trendről. Ugye most az elektrifikációs trendben fordul van, de azért azt lehet látni, hogy a kisebb értékesített elektromos autóvolumenben még mindig a kínaiak vezetnek. Tehát, hogy küzdés van, és ugye ha a közeljövőbeli növekedési kilátásokat nézzük ebből a szempontból, nincs túl jó hír az elmúlt egy-két hét, egy-két hónap szempontjából. Tehát mondjuk tavasz végén, nyár elején mi magunk is azt gondoltuk, hogy ilyenkorra már azért azt fogjuk látni, hogy egy kicsikét javulnak a beszerzési menedzser indexek, a német gazdaságból egyre inkább azt mondjuk, hogy jó, szép, lassan kezdünk kilábalni ebből a elég régóta tartó gödörből, tehát azért Németországban nem egy-két hónapja vannak gondok, hanem 2-3 éve már lassan. De nem ezt látjuk sajnos, hanem például a legfrissebb adat a CEV indexben, a várakozások komponensben is egy éles lefordulás mutat, pedig eddig ugye úgy nézett ki, hogy a jelenlegi helyzet megítélés ez nagyon rossz, most körülbelül ott vagyunk, mint a koronavírus válság idején, jelenlegi helyzet megítélésében, azt gondolom, hogy nagyon durva. Ehhez képest azért ugye lehetett bízni abban, hogy a várakozások komponens így trendszerűen emelkedik. De ez az, ami nyár közepétől elkezdett megfordulni, és most elkezdett sajnos bezuhanni. Tehát az a várakozás, ami pár hónapja nálunk volt, hogy német gazdaság ide év második félbe, év vége felé elkezd kilábalni, az nem nagyon látszik sajnos, ez a szomorú tény.
Mi hozhat esetleg ebben fordulatot, melyek lehetnek azok a katalizátorok, akár iparági szempontból, akár mondjuk policy oldalról, amik kizökkentik ebből a gödörből a német gazdaságot?
Én most így hirtelen ilyen nagyon jelentős, rövid távon végrehajtható olyan intézkedést, ami gyökeres fordulatot hozna, nem látok, de vannak kisebb lépések, amik segíthetnek. Ugye a német kormány látva, hogy mennyire beestek az elektromos autó eladások, most újabb olyan programot jelentett be, amit egyébként megszüntetett az előző év végén, aminek az a lényege, hogy aki elektromos autót vásárol, az ugye kap valamiféle támogatást. Utána fél évig ugye nem volt semmi, és lehetett látni, hogy a német elektromos autó eladások egy év alatt 30-50%-kal estek, ami brutális. Úgyhogy ilyen kisebb lépések vannak, ugye az Európai Központi Bank csökkenti a kamatszintet, az is valamelyest segít, nyilván ugye a Fed kamatcsökkentése is segít ebből a szempontból, de ezek horderejükben nem olyan nagy lépések, amikkel ezt a trendet gyorsan meg lehet változtatni. Azért azt gondolom, hogy szépen lassan lesz emelkedés, nyilván költségoldalról is, gyárbezárásokról is lehet hallani, a Volkswagen ezen gondolkodik, ugye a BMW is levette most, ez is friss hír, néhány nappal ezelőtt jelent meg a profit kilátásait, ugye Kínában sem mennek túl jól a dolgok. Szépen lassan lehet esetleg ebben fordulat, de egyrészt valószínűleg nem a közeljövőben, másrészt valószínűleg a sebesség ennek nem lesz túl gyors, tehát hogy itt policy dolgokat kellene, hogy említetted, csinálni, mondjuk egy energia oldalról valamit esetleg lehetne próbálkozni, de Európa ebből a szempontból nincs könnyű helyzetben, mert ugye ha mondjuk megnézzük, hogy Kínában miért gyártanak olcsóban elektromos autókat, az nem csak azért van, mert ugye olcsóbb a munkaerő, hanem azért is, mert óriási szubvenciókat kapnak azok a cégek Kínában. Európában ez ugye nincs, és hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a német kormány megpróbálná mondjuk a Volkswagen AG-nak adni egy nagyobb pénzt, akkor el tudjuk képzelni, mondjuk Franciaországban mit szólnának ehhez. Valószínűleg nem örülnének. Tehát, hogy itt van egy ilyen fajta probléma is Európában, hogy nehéz, tehát hogy még hogyha valaki rá is szánná magát, venne egy nagy levegőt, hogy jó, öntsünk euró 10 milliárdokat akár az iparákban, nem olyan nagyon könnyű ezt Európában végrehajtani, mint mondjuk Kínában, úgyhogy rövid középtávon túlságosan optimista nem vagyok, azért azt viszont gondolom, hogy a jelenlegi helyzet megítélése, hogy olyan rossz, mint a Covid idején, ez azért nem teljesen reális, tehát szerintem ebből a szempontból lesz azért némi kilábalás, de gyors, jelentős felpattanásra nem látok esélyt igazán.
Térjünk is át akkor a hazai gazdaságra ennek farvizén. Gondolom, hogy a kilátások akkor itt se annyira rózsásak. Most, hogyha az elmúlt egy-két évben belegondolunk, akkor azért amit folyamatosan látni lehetett, az egyrészt az, hogy részben az infláció hatására azért a személyi költségek azok minden vállalatnál érdemben drágulnak, és ezért ugye mindenki próbálkozik a hatékonyság javítással. A másik oldalról pedig ugye egy kis nyitott exportorientált gazdaságról beszélünk, tehát nyilvánvalóan ezeket a termelő cégeket az sem segíti, hogy az euró-forint árfolyama a régebben megszokott idézőjeles csúszó leértékeléshez képest most már évek óta azt lehet mondani, hogy stabil, lényegében egy viszonylag szűk sávban 400 forint alatt kereskednek az euróval szemben a hazai fizetőeszközzel, és hát ez értelemszerűen megint csak megnehezíti azt, hogy ugye ezek az exportra termelő cégek, ezek legalább árbevétel tekintetében ugye ezt a magasabb inflációt, alapanyagköltséget, személyi költséget, ezt tovább tudják hárítani. Tehát ebben a helyzetben te hogy látod a lehetőségeket, és milyenek a hazai gazdaságnak a kilátásai, miben lehet bízni akár jövőre?
Ugye most említetted a forintot, ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az exportra termelő vállalatok most már ugye nem látják azt a nominális leértékelődést, ami esetleg segíthetné az ő üzletmenetüket. Ugye ehhez képest a piacon van egy olyan értékítélet is, bár én ezzel nem annyira értek egyet, de van egy olyan gondolat is, hogy mivel ennyire jelentős többlete van a folyófizetési mérlegnek, és ugye az MNB az infláció miatt azért annyira nagyon lendületesen a kamatokat nem biztos, hogy tudja csökkenteni, ugye az infláció jelenleg most célsávban van, de azért ez a célsávnak ugye a 3% plusz-minusz 1%-nak a tetején van, vagy inkább ott lehet jövőre is átlagosan. Tehát, hogyha mondjuk nagyon elengedni a forintot, az azért ezt alá tudná ásni. Tehát, hogy van erről az oldalról egy korlát. Viszont a másik oldalról meg, ugye, ahogy mondtam, a folyófizetési mérleg, mert a kamat különbözött, a bizonyos elemzők azt mondják, hogy akár jelentősebb forint erősödést is kiválthatna. Én egy bizonyos szint után ezzel meg azért nem értek egyet, mert ugye, hogy említetted is, nem véletlenül fájna már az exportra termelő vállalatoknak egy jóval erősebb forint, mert ugye a költségszintjük az olyan lett, és ugye miből adódik a költségszint? Hát abból jelentős részt, hogy a magyar gazdaság sajnos az elmúlt években sokkal jobb inflációt tapasztalt meg, mint az eurózóna. Ugye ott is nagyon sokat emelkedtek az árak, de Magyarországon sajnos kirívó mértékben. És ugye van az árfolyam beestésnek egy nagyon-nagyon egyszerű megközelítése, hogy ez az inflációs különbözetek alapján hol kéne lenni az árfolyamnak. Hát, hogyha ezt a nagyon egyszerű dolgot veszük figyelembe, és azt gondoljuk, hogy mondjuk 2021-22 környékén nagyjából egyensúlyban volt a forint, akkor most az euró-forint árfolyamnak bőven 400 fölött kéne lennie. Hát ezért mondom, hogy ez a 3,90-95 környéke, amit mondtam mostanában itt stabilan vagyunk, azért annyira nem gyenge ám. Tehát én ezért gondolom azt, hogy oké, folyófizetési mérleg többlet, stb., de ott egy idő után meg ez lenne a korlát, hogy azért a reál árfolyam az egyáltalán nem gyenge. Úgyhogy a forintot szerintem ezek a dolgok befolyásolják most leginkább. És ugye rátérve a gazdasági növekedésre, ugye sokat beszéltem a német gazdaság gyengelkedéséről, ez nagyon nem jó Magyarországnak, de azért vannak itt olyan viszonylag jó hírek is, amikről talán érdemes beszélni. Fogyasztás. Sokat beszélünk mostanában arról, hogy a fogyasztás milyen rosszul alakul. Hát jelentem, hogy ezzel nem lehet annyira egyetérteni. Ha megnézzük a első, második, negyedéves fogyasztási adatokat a GDP-ben, azok több mint 4%-kal emelkednek. Ez régiós szinten sem olyan rossz, tehát Csehországban, Szlovákiában ennél kevésbé nő a fogyasztás. Ahol probléma van, az a beruházások alakulása, az elég jelentősen esik, és ez nyilvánvalóan a GDP-t húzza lefelé Magyarországon. Úgyhogy az, hogy egy ekkora reálbér emelkedés volt, ugye említetted a költségszintek emelkedését, nyilván ez azért bérben ott megjelenik a dolgozóknál, tehát ők azért láthatóan költenek, csak ugye egyrészt talán tudnának jobban is, ugye ekkora reálbér emelkedés mellett akár ennél magasabb fogyasztás növekedés is jöhetne, másrészt ugye, ami viszont tényleg igaz, hogy nagyon a külföld felé fogyasztunk, meg olyan utak felé fogyasztunk, hogy úgymond, amiből a költségvetésnek mérsékelten van bevétele. Itt a nagy online platformokra érdemes gondolni, arra érdemes gondolni, hogy Magyarországról nagyon jelentősen nőtt a turizmus Horvátország felé, ugye abból se lát a költségvetés nagyon bevétel, tehát hogy ilyenfajta idézőjelben problémák vannak ezzel, ez inkább a költségvetés számára probléma, de maga a fogyasztás az szerintem annyira nem áll rosszul, mint amennyire most szerintem a közhiedelemben benne van, a beruházások viszont gyengén alakulnak, és ugye a beruházásokat az is húzza lefelé, hogy a külső kereslet az elég rosszul néz ki, arról már ugye sokat beszéltem. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén azért nem fog a magyar gazdaság 2%-kal nőni, ugye pár hónappal ezelőtt kérdeztetek volna, akkor azt mondtam, hogy szerintem 2,5 fölött fog, most valószínűleg nem fog 2%-kal sem nőni, és hát jövő évre is a 3,5 azt talán el lehet érni, de az is nagyon kell igyekezni, tehát az ilyen 4%-os növekedés az nem mostanában fog visszatérni, ez elég biztosnak tűnik sajnos.
Említetted, hogy jelenleg az infláció az a célsávon tartózkodik, viszont az MNB továbbra is egy konzervatív kamatpolitikát folytat, aminek köszönhetően nagyon jelentős reál kamat alakult ki a gazdaságban. Hogy látod, hogy ez hogy alakulhat, megnyitja a teret az MNB számára kamatcsökkentésekre ez a nagy reál kamat, illetve ez hogyan hat majd várakozásait szerint a hosszabb távú hozamokra, illetve a hozamgörbére?
Mindenképpen van tere az MNB-nek kamatot csökkenteni. Tehát ugye mostanában lesz a szeptemberi ülés, ott én azt gondolom, hogy borítékolható 25 bázispont most vágás, és ezen túlmenően még évvégéig szerintem legalább egyszer fog tudni csökkenteni az MNB. Ha az ember megnézi a kamatláb várakozásokat a piacon, akkor ez bőven be van árazva. Ott lehet majd az MNB óvatos, és a kommunikációból erre is lehet következtetni, hogy azért a piaci várakozásokat meghaladó mértékű kamatcsökkentés az jelenleg valószínűtlennek tűnik. Ugye van itt egy bizonytalansági tényező, hogy jövő márciustól ugye új vezetés kerül az MNB élére, ott lehet, hogy megpróbálnak esetleg kicsikét agresszívabb módba kapcsolni, ezt még nem tudjuk, van erre esély. Viszont ugye, ahogy te is említetted, az infláció nagyjából rendben van, mondjuk úgy, de azért túl sok tér nincs arra, hogy egy jelentős forint gyengülést meg lehessen kockáztatni. Tehát, hogy óvatosnak kellene lennie az MNB-nek ebből a szempontból, én azt gondolom, de azért ez nem azt jelenti, hogy most ugye 6,75 az alapkamat, hogy itt fogunk maradni, hanem ez csökkenhet, csak mondjuk egy éven belül nem fog 3-4% környékére csökkenni, hanem mondjuk jövő év végére valahol 5-5,5% között lesz véleményünk szerint most. Tehát, hogy ekkora lehet a mozgástér, szépen fokozatosan mehet lefelé, és ugye ez még mindig egy pozitív reálkamatot jelentene. Szerintünk az infláció jövőre valahol 3-4% környékén lehet, tehát az még pozitív reálkamat, de már kisebb, mint most. Tehát, hogy erre lesz tér, és ugye a Fed is csökkent, tehát valószínűleg ezt az MNB így meg fogja tudni csinálni egy ilyen óvatos csökkentési módban.
Banki hitelezéstől vársz-e dinamikus változásokat itt a friss hírek nyomán? Beindíthat-e ez valami pozitív plusz folyamatot a gazdaságban?
Érdemes látni a hitelezéssel kapcsolatban, hogy a lakossági oldal azért nem néz ki rosszul. Tehát a vártnál sokkal gyorsabban futott fel az idén év első felében például a jelzálog hitelezés, de akár a személyi hitelezést is említhetném. Hát elég szép számokat látunk, és vártnál jóval magasabb havi tranzakció számokat. Ahol a probléma van, az a vállalati hitelezés, de én azt gondolom, hogy ott sem a kínálattal van igazán gond, tehát a bankok szívesen hiteleznének, hanem a kereslettel. Amit lehet hallani szakmai berkekből, meg konferenciákról, hogy a vállalkozások úgy néz ki, hogy legfeljebb ilyen 1-2% mellett fixen vennének föl hitelt beruházásra, és azért nyilván ez a kamatkörnyezet ezt nem teszi lehetővé, tehát ez egy nagyon mélyen negatív marzsot jelentene a bankoknál, ez nem reális. Nyilván itt valamilyen támogatási program az, ami ezt be tudná indítani. Ami ugye ezt az 5%-os önkéntes TM plafont illeti, azzal kapcsolatban azt lehet mondani, hogy jelenleg a bankoknak a releváns forrás költsége mondjuk 5-10 éves ugye ilyen kamat, szinte ugye ez nem az állampapír, hanem a bírskamat, ez 6% alatt van már, de azért 5,5% fölött van. Tehát itt is egy negatív marzs alakulna ki. Nyilván fel lehet hozni, hogy azért a bankok forrásköltségét alacsonyabban tartja az, hogy a betétekre nem különösebben fizetnek kamatot, tehát ott azért van némi mozgástér. Majd meglátjuk, inkább a legelejére térnék vissza, hogy a lakossági oldalon van most már eléggé érdemi pörgés. Tehát, hogy ott lehet, hogy ez tudja még tovább növelni a hitelezést, abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ez egy drámai GDP növekedést tudna előidézni. Valószínűleg élénkíteni a hitelezést, és valószínűleg jót tenne, de hogy ugye a piaci kamatszintek, meg a már látható hitelezési volumenek a lakossági piacon így kérdéseket vetnek fel, hogy mennyire tud ez még nőni. Vállalati oldalon meg én azt gondolom, hogy a kilátásoknak kellene javulniuk, azzal kapcsolatban meg úgy elég mérsékelten vagyok optimista, úgyhogy lehet ennek pozitív hatása a gazdaságra, de annak a mértéke azért kérdéses.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Árokszálási Zoltán, az MBH elemzési centrum igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm, viszont kívánom.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.